ki most pedig, miután már megvan az a 10-12 perc is, hogy mutassam be, nem is kell, mert már szerepelt nálunk, Farkas, Fábszai, bocsánatot kérek, Rafai Kristóf, és gitáros, gitárral fog nekünk, mi 5 darabot fog játszani, az első Farkas Ferenc erdélyi fejedelem tánca. Következő, szintén Farkas Ferenc, Kore. Harmadik szám, Leo Ruvi, 6. etüd. Látom itt körmeit. A következő szintén egy két etűd, Karkasszi, 5. és 6. Most bemondom, a legutolsó szám pedig az Anonymous Romance lesz majd a végleg végén. Thank you. könyvet adok neked, ami mindenkinek úr, művészetnek külön. A szeretet nincs benne, mit sem érek. A muzsika a szeretettől elváltozott, nem lehet. És nagyon köszönjük, ugye remélem máshogy is elbeszélni. Köszönjük nagyon szépen. Mi pedig, ahogy szoktuk, a Jöjszent Élek Úristennel kezdjük. Jöjszent Élek Úristen, áld reám, mennyből fényességedet, mennyből fényességedre. Furcsa az, hogy egy irodalmi est, vagy pedig mégis egy világi téma, és mégis Jöjjszent Élek Úristen. Hát kérem, én ezt két ok miatt vezettem be. Egyrészt tényleg úgy van, hogy semmit nem tudok tenni a Szent Élek Úristen ereje és segítsége nélkül. Másrészt ezek az estek olyanok, hogy itt mindig borotva élen járok. Most, ma este is Mécs Lászlóról olyan dolgokat kell mondanom a kutatásaim és a levéltári dolgok feltárása után, hogy szinte megdöbbentő, hogy milyenek vagyunk mi szerencsétlen magyarok. Ha egyszer valakire rányomnak majd bélyeget, akkor az nem lehet szinte változtatni. Most én párhuzamosan nem ő vele kapcsolva a nagy Mécs Lászlóval, csak annyit mondok, hogy telefonált múltkor Esztergomból a Beke Margit, aki a történészünk is, az egyház történetek egyik vezetője volt, azt mondja, hogy atya, nincs van a katolikus lexikonban. Itt a minden lexikonban legalább fél oldal van, katolikus lexikonban nem vagyok benne. Na, akkor még a világ forog, és egy nagyszerűen alszom. Egyén biztos, hogy semmi problémám nincs, mert engem nem érdekel, hogy benn vagyok egy lexikonban, vagy nem. Csak egyszer valaki meg van bélyegezve, akkor ráadásul az első kötetnek a szerkesztésében még föl is kért az illető, hogy segítsek neki a bátori, a satöbbieknek a címszabát összeállítani, és a bétetűben az. Na, hát csak Mécs Lászlóra, Babics, a Nyugat, a I. és Gyuláék rá nyomták a bélyeget, és erről mikor beszélgetni, hogy az ő irodalmi, esztétikai, ízlési szempontjából Mécs László nulla. És ezt elmondtam múlt alkalommal, felolvastam az utat. I. és Gyulának, Babicsnak a sorait. I. és Gyula még a börtönből hazudt, kijött Mécs László tragédiája ellenére újból kiadtett 63-ban, pedig hát akkor már illet volna, hogy kihagytuk volna, de gyűjteményben, irodalmi világi gyűjteményben újból kiadta. Vagyis azt akartam mondani, hogy nem változott meg a vélemény. Na most kérem, ez az egyik, amit eddig is tudtam, de amiről a mostani készülődésem közepette jöttem rá. Elkezdtem nézni, hogy mikor jelent meg és hol jelentek meg Mécs László első kötetei. Hát kérem szépen, Ungváron, Angliában, Amerikában, és közben alszegi professzorgi tanárom volt, Létemen, Horváth János és alszegi professzor. rettenetes szigorú ember volt, és ilyen savanyú ember volt. Annak itt van a kezemben a bírálata, mert a Szent István társulat lektorálásra odaadta neki. A második lektorál, az első lektor, az semmiképpen nem kiadandó, ezt írta rá. És az alszegi, hát extázisban van, mert ő még ilyen ember közel verseket, és ennyire szociális érzési dolgokat, ő még nem nagyobb olvasott. Mondja alszegi Zsolt. Én nem akartam elvinni, mert én ismertem ezt a csendes és mogorva ember, hogy ilyen extázis esik, amikor Mészlászlón a hajnali valansz az első kötete, meg aztán a másik legyen világosság. És akkor rájöttem valamire, kérem. Elkezdtem nézni az évszámokat. 1895. január 17-én született. És a 20-as években 27-ben halt meg Rohácka. És Szabó Ferencnek volt egy mondat volt csak, hogy mennyire érdekes, de ő nem ment bele mélyebb a dologba, hogy mennyire a Prohászka gondolatai és Prohászkának a szociális érzékenysége van ezekben a versekben. Hát kérem, most én ebből indultam aztán, és elkezdtem gondolkodni, és hát látni fogjátok majd. És ez a második probléma, hogy amit eddig tudtunk, az, hogy az irodalom történésztek, és az irodalom is a nyugatnak az ízlésének, hogy nem felelt meg, de nem felelt meg, és most jön a botrány. Ugyanúgy, ahogy Prohászka nem felelt meg az akkori feudális egyházi vezetőségnek, ugyanúgy nem felelt meg Mészlászlón, és ez volt az oka. És van az alszegi írására azt válaszolták, hogy ennek ellenére Szent István nem adja, kiadta az Aténem, az összes zsidó szabadtér, és mindenki kiadta, mert bizniszhoz mögötte. Hát kérem szépen, Mészlászlót, na most akkor hirtelen eszembe jut, hogy egy kedves hölgy idejött az elébe, ezt nem is tudtam, de hát te se tudod, hogy Mészlászlót 1960-as években lelki gyakorlatot tartott. Hogy tudod? Én nem tudtam. Na hát, mi is jelen is volt, sőt, ő köszöntette fel a kedves hölgy. No, hát ezt szóval kérem szépen Mészlászló szellemében és Székesfehérvári kapcsolata miatt is nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk, és nagyon örülök, hogy Mészlászlónak most kicsit ezen van döcögős lesz a mai este, mert nem egy vagy két verset elemzek csak, hanem közben, hogy keresd innen, majd elő van ott ugyan készítve, de nem baj, kicsit lassabban fog menni, hogy átvegyük tulajdonképpen most az a második est, ilyet nem csináltam még, hogy egy emberről, egy költőről ez a második est. A mai estek a címe Mészlászló küldetése. Önmagában ez a szó, hogy küldetése van valakinek, ugye, hát az elviselhetetlen, hogy ne legyen küldetése, mert az mindig valami azt jelenti, hogy egy feljebb-följebb van, vagy legalábbis valami akar az illető. És mert olyan világban élünk, hogy ne akarja, mint senki semmit se. Legyőbb, hogy csendben van mindenki. Ugye, hát, nem akarok átlépni a politika szintjére, úgyis tudjátok, hogy mi van. Minél csendesebb valaki, annál jobb, lehetőleg akkor lehet a zavarosba halászni. Hát kérem szépen, én mielőtt a versekhez nyúlnék, ez egy minden alkalommal eleinte egy irodalomtörténészi is bevezetőt adok. Hogy mit jelent popköltőnek lenni, azt már múltkor említettem, önmagában már egy problémát jelent. Sőt, a problémák özönét jelenti, különösen magyar földön. Céltáblájává válik mindazoknak, akiket akár világnézet, akár vallási, erkölcsi nézőpont szempontjából irritál mindaz, amit a költő paplétére versben kíván kivetíteni lelkéből. Az előbb említett, hogy nem vagyok benne a katolikus lexikonban, azért jutott eszembe, mert Mészlászló, Sík Sándor, Kocsis, Harsány, hogy nincsenek benne a irodalom történetnek a nagyjaik, nem vagy nagyjaik között, meg se lábjegyzetben sem szerepelnek. Tessék elképzelni, mindamit ma fogtok hallani, Mészlászló ennek ellenére nincsen benne, és azért, mert már eleve rányomták a nem tetszik bélyegét. A bírálók a papkültőtől még azt is elvárnák, hogy saját irodalmi ízlésüket is tegyék magukéva. Láttuk, hogy a fiatal Mécs László hiába indult Vörösmart és Adi Endre nyomdokai, ezt se én mondom, gondolhatjátok, hanem a legnagyobb későbbi, ugye Horváth János és a többieknek az elemzése, hogy a fiatal Mécs László felültűnően Adi nyomdokai halad, a Babits arcpolitikáját követő nyugat írógárdája eleve megbélyegezte. Annak ellenére ezek olyan esték, ahol én Babits rajongó vagyok, én nem Babits estéket is adok, ugye, csak mindent tegyünk a helyére. Hát ez a magyar élet, hogy egy csárdában két dudás van, de több dudás nem fér el. A irodalmi esteinknek többek között az is a feladata, hogy ezeket a vélt és eleve összekuszált véleményeket szemügybe vegye, és segítse elő a tisztánlátást. Azt már is eldöntötte az idő, Rónai Györgynek a szavait idézem, aki nyugat a harmadik generációhoz tartozik, hogy a nyugat bírálata nem csak egyoldalú, de sok szempontból téves is volt. Pusztán azért alul értékelni egy költőt, mert nem üti meg egy adott írói társaságnak, jelen esetben a nyugatnak esztétikai mércéjét, eleve elfogadhatatlan. Kassák már azon már nem is merdek a Babitsék, aztán nagyon szólni, mert ők maguk a nyugaton belül már ez az erjedés megindult, tehát Mécs László nyugodtan be lehetett volna fogadni, hogyha annyira, ha nem lett volna papkörtő. Ma este megszólaltatok olyan irodalmi tekintélyeket, akik Mécs Lászlót, mint költőt, és a magyar irodalom, költőt is a magyar irodalom elismert alakjaként éltatják. Érdemes megjegyezni, hogy rehabilitációja a pozsonyi irodalmi szemlében kezdődött 1966-ban, Szalatnai Rezső azt javasolta, hogy Mécs Lászlót újra képbe kell vennünk. Azért érdekes ebben, hogy Mécs Lászlót, a felvidéki költőt, különösen a felvidékiek nagyon-nagyon hálásak neki. Ott is volt kommunizmus, és érthető, hogy papköltő, meg magyar, szóval nem volt szabad a nevét kiserejteni. És mégis volt egy fórum a pozsonyi irodalmi szemle, és ott Szalatnai Rezső, következő írja, akit ekkor túlbecsültünk, ma azért megbecsülhetnénk. Ezekben az években ugyanis Amerikában angol-magyar nyelven megjelent egy Mécs kötet. Ez jel volt, hogy nem lehet agyonhallgatni valakit, aki ennyire él a magyarok tudatában és szívében. Kérem, én ahhoz a generációhoz tartozom, nagyon érdekes külön, hogy bármelyik estéről szó volt, akár Babits, akár Kosszolányi, akár Reményi, akár Mécs, ezeket mind láttam, mind ismertem. Hát szóval óriási élmény olyanokról beszélni, akik vagy diákkoromban, Mécs László teológus koromban, amikor a katolikus nagygyűlésen a jezsuitáknak az évfordulója volt, és külön fölkérték, hogy a jezsuita rendőr írjon egy verset, ott volt a fehér reverendájával, vagy hajával, akire negyed óráig nem tudott meg se szólalni, csak tapsoltunk. Ugye, és ott hangja most jön, jezsuiták, katonák. Szóval előadó művész is volt, és tulajdonképpen ezt vetették szemére. Hát én nem tudom, hogy én Babitsot hallgattam diákkoromban, 13 éves volt, 12 éves. Állítom nektek, az első sorban ültem, egy árva szót nem értettem, pötyögött, ugye akkor már rosszul hüllönben a torka, de hát édes Istenem, én azt hiszem, hogy itt rengeteg emberi dolog is van, féltékenység is van, még így és Gyulánál is, hogy meg is felismerjük, ahol Mécs László maga mondja, hogy ami például a Sorbonne nagy aulájában teltálva szavalhatott, magyarul és franciául, akkor ugye így és Gyula Angliában 80 ember előtt szóval mondta a verseit. Szóval itt egy óriási emberi gyarlóság is szerepel áll, hogy valakit hogyan ítélünk meg, de ez mind azért van, mert papköltő. Papköltő. Ráirányította a figyelmet, tehát ez a Szalatnai Rezső, és azt kérte, hogy egy nagyon nagy tekintély volt Fábri Zoltán a szószék remeteségéből, hát jöjjön elő, és ő legyen a korona tanú, mert ő tudta legjobban, hogy Mécs Lászlónak mit köszönhet a felvidéki magyarság, és általában a magyar irodalom. És Fábri Zoltán azt mondta, ebben az irodalmi verben tanúvallomást fogok tenni. Nem akarom sem a túlértékelést, de az egész biztos, hogy a rájövet irányozta a figyelmét arra a hajnali harangszóra, épp arra, amelyről Babicsék annyi rosszat mondta. A felvidéki irodalmárok és kritikusok szerint az elnémult kisebbségi magyarság első eszmélődése az ő nevéhez fűződik. Idézem, egész életünk körképe ez a vers, a kötetnek a címe is, az és egy vers, mindjárt elmondom. Leverve álltunk, gondolat nélkül, biztos érzelem nélkül az első világháború utáni hónapokban, és akkor megszólalt a hajnali harangszó az első Mécs kötet zenéje. Na, ez egy érdekes dolog, Mécs kötet zenéje, harangszó, bimbam, ugye konga harang, és ez egy jellemző kifejezés, Mécs kötet zenéje. Tudni, az egyik bírálat, az egyik kritika pontosan az, hogyha már a zenéről van szó, itt egy klasszikus gitárt hallgattunk, ugye ez nem közönséges gitár, klasszikus gitárnak a mestere, a fiatal gyerek, hanem kérem, a Mécs Lászlót a kritikusok, a rossz szándék azt mondják, hogy hát, ha összehasonlítjuk a zenetörténelmben, a zeneirodalomban, mondjuk Wagner és a Strauss-Donau-Walzer, hát Mécs László a Donau-Walzer. Ugye, hát nem is, hogyha a Donau-Walzer meg kéne nézni, mert azért ne felejtsük, az is egy külön kategória, de itt már eleve ugye, egy kategorizálás van, hogyha a Wagner a zenek király, és akkor a kis táncoló valóban a Mécs László a magyar irodalomban a könnyű zene műfaját hozva az eszünkbe. Na most azt is nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a fiatalság nem, már most azt a kortézre, amiben én voltam, a fiatalság nem Wagnert ment hallgatni, talán amikor 4-5-6 óráig tartott egy opera, hanem akkor, ha már kellett, akkor inkább a könnyű zenét hallotta. Az nagyobb tömeg, és Mécs Lászlónál is, senki nem tagadja, én magam, mint irodalomtörténész és irodalom szakember, a Babics ízlést tartom a csúcsnak. Hát a kérem szépen, állapodjunk meg, egy több forrás van, és a forrásnak nem lehet megmondani, hogy hogyan bugyogjon. Ez mindenki, ahogy a talentumát megkapja, úgy kell a talentumokat kamatoztatni. Kérdezem tehát, az első, és hagyjuk ebben most abban, mert sok minden van itt még, és a tudományos dolgokat. Lényeg az, hogy ki vagy te Mécs László? És nagyon érdekes, hogy amit most fogok felolvasni, egy versét, a Meteor, ez fiatal korában, 30 éves korában írta. Egy ismeretlen, őszi, fényű, nagy égitestről elszakadtam, ki tudja, hol keringtem eddig, és hogy hány száz fény évet szaladtam, amíg elértem itt a légkört, és a létem láthatóan ízik. A földnek fény nyelven beszélek, pár perc, aztán ízlik, nem ízlik, kiégve földre hullok én is, s küldönci pályámat betöltvén, megtorpanok, mint túlvilági ércekből öntött szobor öntvén. Tudósok jönnek, egyszerekkel vizsgálják ércét a szobornak, de csődöt mond nagy kémiájuk, fejük csóválják és morognak. Ez nem vas, nem réz, bronz, arany sem, Titokból van ez, mint az élet. Ilyet nem olvasz vasgyár vulkán, így érzett rejt az ősi lélek. Egy ismeretlen ősi fény örök titokról elszakadtam. Küldöncnek jöttem, és eltűnök majd, ha üzenetem által adta. Rettenet. Azt hittem, máig úgy tudtam, hogy az öregkori verset. Nem. 30 éves korában ő küldönc, ő meteor, igen, fényt ad, és titok. Az örök titok nagy tével van írva. Minden esetre ma azt is szeretném egy röviden úgy érzékeltetni, úgy nagyjából az életének a menetét, és azokhoz fűzöm majd aztán a verseket. Hát kérem szépen, mint említettem, 1895-ben január 10-ben, 112 évvel ezelőtt született. És szegény sorsú, azt is jó tudni, hogy mi az igazi neve. Mert ez a Mécs, ez egy költői név, és a igazi név, az pedig Martoncsik Endre. Martoncsik Endre a László rendi név, a Premontrejknél kapta a nevet, Lászlót. Tehát érdekes, hogy már egész korán, még gimnazista korában a verseit ezzel a költői álnével írt a Mécs. Kezdettől fogva ez volt az elgondolása, hogy ő csak egy mécses. És akkor, amikor a gimnáziumot befejezi, akkor jelentkezik Jászóra, és mindössze abban az időben szerzetesnek lenni, azt jelentette, hogy mindössze 4, maximum 5 évig volt novícius, klerikus, azonnal az egyetemre jelentkezett, és elkezdte a tanulmányait. Amikor befejezte, addigra már kitört a világháború, és a végén pedig Trianon. Felvidéki család, az édesapja egyszerű kántortanító volt, nagyon-nagyon szegények voltak. Ő volt az 5. gyermek. Amikor a versei között kutatok, feltűnő, hogy ez a bizonyos szegénység, ez a bizonyos szociális érzés, ez a szegényekkel való együttérzés, ez feltűnő módon. Mert minden az első versében, és pontosan ez az, ami izgalmas, hogy nem vették észre a nyugatosok, akik között hát sok ugye, baloldali ember volt, nem vették észre, hogy mennyire igazságtalanok vele szemben. Kérem szépen most következő verseket fogom felolvasni. A minden magyar vadászon. Arról van szó, tudnélik, hogy ő, mint Premontrej, pedig egy vanonok rend volt, és így előkelő rend, hát nagyon jól tudta, hogy az urak és a szegények között óriási nagy a szakadék. Egy közéleti úr úgy mondta, a paraszt ne vadásszon. Ez a mottója a versnek. A címe, minden magyar vadásszon. A boldogság úrnak való, de jó vadászni rája bálon vagy billikom között, vagy menni messzi tájra, míg a pénzes vakáció tart, sok kiránduláson vadászni jó, de a paraszt ne vadásszon. Az egy gyerek úrnak való, a szép asszony nevessen, maradjon karcsú, csókcsoda, a paraszt sorsa vessen kenyérmagot és gyereket, legyen a sorozáson sok tölgykemény hős katona, a paraszt ne vadásszon. A szabadság úrnak való, paraszt izzadság gyöngyök érdelme. Örök áldozat, mióta Dózsa Györgyöt leverték, s Vergőci úr a földhöz kurtalácon kötözte a parasztokat, a paraszt ne vadásszon. Bánbáni tragédia a levegőben borzong. Tud, prohászkai szavak, vagy reform, vagy forradalom, de az véres lesz. A bánbáni tragédia a levegőben borzong. Rossz végignézni a szegény sok torzombors tiborcon. Kálváriás nép. Nem töri fejét vad lázadáson, de lázítja a felfogás. Az, hogy a paraszt ne vadásszon. A bánbáni tragédia ez. Kettős Magyarország, egyik részen fény, földi jók, öröm napfényű ország, a másik részen keserves, örök, bús napfogyatkozás van. Ettől mélyül a szakadék, a paraszt ne vadásszon. És most jön, amit nem lehet félreérteni. A királynénk Gertrúd, a gőg. Ha nem akadom a bánkbán, kiállok én, szegény regős. A tollamat kirántván leszúrom végleg Gertrúdot, a jóság tálaláson a magyar család egy legyen, minden magyar vadászok. Hát kérem, nem csak kapodom, hogy a hierarchia kezében lévő Szent István ezt nem adta ki. De Ungváron a kárpátaljaiak kiadták. Aztán itt van, kérem, a cigány kérdés. Felvidéken rengeteg cigány van. Feltűnő volt, érdekes, a nyugatosok közül egy valaki rajongott Méstártóért, és vendége is volt, és nagyon szerették egymást, Móri Zsiga bácsi. Ő megértette és észrevette ezt a szerénységet, ahogy az a plébánián lakott, és ahogy a parasztokkal, az egyszerű emberekkel, asszonyokkal együtt mondva litániát, hogyan viselkedett Mécs László a néppel. Riport egy ingyen temetésből. Hát ugye arról is annyi baj van, hogy az Esti János elvtárs itten írja a marhaságait, hogy ez mindenért pénzt kell fizetni, most már azt hittem, hogy utoljára a gyóntatásért is pénzt kell fizetni, és ugye a temetésért valóban sok probléma van, mert újabban ugye elterjedt az a borzalom, hogy senki nem figyelt egyházi adót, és amikor jönnek temetés, akkor meg szokták kérdezni, és sose kérdeztem, és sose fogom megkérdezni, hogy ki fizette az egyház adót, akkor először rendezze, utána eltemetjük. Na minden esetben van egy csodálatos, már is egy olyan adatom, hogy abban az időben, 1920-as években, Mécs László, a kanonok úr, ingyen temet. Cigánsor. Dögtér. Téli faluvég. Földkunyhó. Havon emberhulladék. Benn szalma egy sarokban, semmi más. Egy üstben fortyog a döghús gulyás. A szalmán kis koporsó, benne volt kis dez. Az anyja néha felsikolt, az asszony vézna, vén, púpos, kicsin, hogy nyílt ki ebből csók szerelmi csín? Hogy volt ennek 14 gyermeke? S miért van az, hogy a halál ege mind beszántotta? Könnyel küszködik, szempárom, ez a 15. A férj gyepmester. Gúnyból nevezik aranybányásznak, most nem érez itt sok bánatot, mert kis pálinka ígyött szedett be, míg kiásta kint a sírt. Pár utcagyermek lézeng és röhög, kutyák ugatnak, kemény hór rögött dob rájuk, egy kölyök, míg temetünk. Jókedvem pillangója messze tűnt. Nem búsul itt a sírnak férgesen. A kántor, mintha kissé mérgesen kántálna, és a harang is bosszusan bong, rozsda van ma a vén basszusom. Libasorban, hasik hóban alatt csapatkánk. Itt-ott az eresz alatt pipás parasznép tréfát gyárt, kacsint a púpos lelkén nem lád, pakacsint. Sok szív elcsúszik a nyomor jegén. Kinek fáj most e fájdalmas szegény? Jézusnak, a kereszt három szegény, csak ő búsul most, a púpos, meg én. Előmegyek, elén vág az apa, lábán ronybakancs, markában kapa, ronybakancsal tapos nekem utat, ki méri meg az ember szív kutat? Nem tenni ő sem, volna csak nagy úr. Majd sírba ugrik a cigány vadul, a koporsót elkapja hevesen, és csókot csuppant rá szenvedélyesen. A csók nyoma megcsillan a napon, s röghull rá, a nő jajgat, főapom, a jóisten miért tette ezt velem? Válasz helye, eltűnök hirtelen. Hát kérem, én most napok óta ezt a Mécs Lászlót keresem és kutatom, és én nekem is teljesen át kellett állítanom magamat, mert engem is megmételjezett az, amit Mécs Lászlóról hallottam, tanultam, mondták, és mindig ez a Dónavalszeres, ez a jóképű, ez a nők rajongtak. Olyan kislány nem volt, aki Mécs Lászlóra nem lett volna szerelmes. És akkor, amikor a gimnazista fiúk, a gimnazista lányoknál ugye előadás este volt, akkor az egész, ha volt 400 gimnazista lány, akkor 400 mutat kellett aláírni. És ezt is tudta is ezt. Ugye már mutattam a fényképét is múltkor, úgyhogy ez a Mécs László, aki megbolondított bennünket, kispapokat is, de érdekes, ezt a Mécs Lászlót, ezt sose hozták elég nekünk. Itt Panormalmán az öreg Mécs László, itt is gyönyörű ember volt, és itt pedig Ravatalon Mécs László, és ugye azt is tudjuk, hozzátartozik az igazsághoz, hogy Illyés Gyula halál előtt 3 héttel elment hozzá, tehát úgy a felesége küldte, menj el, valam, ha már a múltkor említettem. Én csak az döbbentett meg, hogy ő írja a jegyzetében, hogy életében akkor volt Panonhalmán. Érdekes, Moszkvában is volt, Párizsban is volt, de Panonhalmán, ahol magyar kultúrának mégis egy gyökere van. De én nekem Illyés Gyula este is volt, és Illyés Gyula jelen volt az este, szóval nekem így tessék meg azért, hogy én próbálom kisarkítod az igazságot azért, mert itt egy tanárnő múlt alkalommal azt mondta, hogy atya, nagyon jó, köszönjük mindezre, tessék elénk teljesen jóformán ismeretlen témákat. Olyan neveket mond, hogy nem is hallottuk. Vagyis igen, azért van neked egy irodalmi este, pontosan azért, hogy kicsikét pótoljatok, hogy kicsit lássatok bele, micsoda kincseink vannak nekik. Mint például múltkor mondta valaki, itt becsének, hogy Vincenti szentéltására. Hát esetleg mondja, hogy ki oda Vincenti? És mondja, ez egy 40 éves, 45 éves ember. Hát kiesnek, ugye ne felejtsük el, hogy a generáció, két-három generáció múlt már. Na most kérem, itt mindenképpen azt szeretném csak kihozni, ez egy új hang, és 1927-ben hal meg Prohászka, ezek 1900 Prohászka életében hangzanak, íródnak ezek a versek. Feltűnő a kapcsolat, feltűnő, én nem tudok imutatni semmit, se Prohászka oldaláról, se Mész László oldaláról, csak feltételezések, majdnem mindenki megemlíti, hogy abban a korban Prohászka szellemiségéről lehetetlenség, hogy nem hallott volna pár hapat. Mécs László, de feltűnő az azonosság, hogy ő a nagy püspök, amit filozófiai és nagy munkáiban írt le, azt Mécs László ilyen könnyedén versekben fogalmazza meg. Ugyanebben a ciklusban, ebben a hajnali harangszóban, amit nem adtak itt ki, abban van egy olyan vers, amit én gyerekkoromban, diákkoromban szavaltam, és nagyon érdekes, hogy az ember ezeket úgy előveszi 88 éves korában, és amikor 16 éves koromban szavaltam, akkor persze tudtam kívülről, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Hát ez is olyan híres vers. Én közben átadnám, légy szíves, ad körbe, hogy ez az a Mécs László, akiről most beszélek. Ez az eredeti, egy fénykép róla, hogy közben, hogy próbáljuk, hogy ha ma nem tudom vetíteni. Egyik nagy vád ellene, hogy retorika, hogy túl sok a prózai elem, hogy mesél, hát most hallani fogjuk, hogy ez mindezt vállalja. Vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Május. Rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalom, tipikus nélkül, fütyörészik, jókedvű, kamasz, egész életében kamasz volt. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az ólban pitmallatot vikongat, az égbe fúz pacsirta fittyek hány, éjjé gondnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vadformája és nézése, félszemére vak, és helyén gödör van vésve, haja nyiratlan, félőz, bolondos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, és kérdem, mi jót csinálod, bácsi? Lord bömbölő beszéde minden zúgot betölt, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa hátán, rákutva pára, falra, ribiszkénű salátán, vad összevisszaságban befongva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezgete félszem, félig őrült, és beszélni kezd. Lemezve egy vadhajtásra tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja, csókja éget minden új emberdimbón. S diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták, fiam, szemem kilőtték, s mit elrontottak ők, vadózva rózsát oltott, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog. S míg lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, én vadózva rózsát oltuk, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, adózva én rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Kérem szépen, Babics, így szól a krónika, elájult, amikor ezt a verset, hát biztos, hogy nem fizikailag, csak hát egy kifejező, hogy ezt a verset elolvastam, mert tudnélik, ez egy prédikáció, azt mondja. A végén, pláne, még hagyjál majd ott a többi, de hogy most bejön, hogy az utolsó verszakban, hogy hát én is vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Vagyis kérem szépen, abban a pillanatban érdekes, hogyha most légáról írnám mindezeket, nem lenne probléma. De mivel Istenről meg evangélium jön be a végén, vagyis eleve megmondják, hogy milyen legyen az élménye. A kérem szépen, miután az volt a panasz, jogosan, hogy nem hagyok időt egy kis evésre meg ivásra, és fél idő van, 6:30 kezdtük, most 7:30 van, most egy szünetet tartunk, de tessék kérem tényleg egy kicsitét agapézni is, az is aranyos kérdés. Mindig mondom a pap barátaimnak, pláne a legöregebbeknek, figyeljetek, ne beszéljetek, még ezt sem mondjátok, hogy agapé, mert nem tudják, mit jelent, hogy jó név. Még esetleg egyetemisták se tudják. Ez szóval minden újból meg kell fogalmaznunk, és azt kell mondani, hogy egyetek is, így adtok jó. Azt szeretném, hogy ne kelljen még, hogy képzeljétek el, ahány helyen volt ezen a héten, ez a harmadik elő, ez a egy héten belül, a harmadik előadások, és mindig én viszem haza, na annyi fogácsám van, és annyi elnivalom, hogy könyörgünk, hogy fogyasztátok el, és ne csomagoljátok be. Akkor egy kis szünetet tartunk, hogy jó, akkor majd folytatjuk.